Agrárgazda. Szerkeszti Tóth Béla.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, egy reggeli interjúra hívom meg önöket itt az Agrárgazda mikrofonja előtt, hiszen azt is mondhatnám, hogy vendége vagyok a Kelemen házaspárnak, ugyanis Kelemen Melinda és Kelemen Attila fogadott bennünket itt Székelykövesden. A farmer asszonyhoz fordulok először, hiszen ezek a napok döntő fontosságúak, ami az állattenyésztést illeti, mert az állatoknak elő kell készíteni a téli takarmányt. És hál' Istennek eső volt bőven, de talán akkor is eső volt, amikor nem kellett volna. Na most sikerül-e a takarmányt időben megmenteni, megszárítani, és természetesen tárolni is?
Amikor elkezdődött az idén ez az esős nyár, akkor egy kicsit én is meg voltam ijedve, mert általában, hogyha esős a nyár, akkor elég nehéz, de szerencsére úgy néz ki, hogy sikerül, mert végül is az esős napokat felváltják jó meleg napok, és nem mondhatom azt, hogy most igaz lenne az a mondás, mert azt szokták mondani, hogy ha sok a fű, akkor kevés széna, hogyha kevés a fű, sok széna. Most tud nőni a fű is, és meg tud száradni a széna is, úgyhogy igazán én elégedett vagyok azzal, ahogy mi dolgoztunk eddig.
Mekkora területről kell ezt begyűjteni, és akkor már mondjuk el a hallgatóknak azt is, hogy mekkora területen gazdálkodik.
Ami a széna termesztést illeti, az majdnem 60 hektár, és olyan 75-80 hektár körül van, amit megdolgozunk, és ezen mi csak a takarmányt állítjuk elő azoknak az állatoknak, amiket tartunk.
Akkor ezt is mondjuk el a hallgatóknak, hogy mekkora az állatállomány, és itt azt hiszem, hogy nem árulok el egy titkot, lovak is vannak. Ugye, lovak nélkül el se tudtam volna képzelni ezt a farmot.
Hát persze, hogy vannak, ugyanis ugye én díjlovas voltam, és lovasedző vagyok, és még most is lovagolok, meg hát még van egy fogat is, amit itt tartunk, ami többé-kevésbé eladó, de még mindig megvan. És hát ezt az egész farmot mi eredetileg a lovak miatt építettük, csak időközben ugyebár a tehén tenyésztésre is ráálltunk, mert lótenyésztésből azért elég nehéz megélni, mert nagyon sok nagyon jó ló van Európában, ami eladatlan, és ez egy elég a versenylótartás, eladás, tevés-vevés egy elég zárt rendszer, és azért nem olyan egyszerű. Azon kívül pedig az, hogy egy nyugati, vagy éppen egy távol-keleti lovas eljöjjön Romániába lovat vásárolni, vagy éppen Erdélybe, annak nagyon komoly oka kell legyen. Az azt jelenti, hogy nagyon jó kell legyen, és hát az nem mindig sikerül az embernek, úgyhogy a ló az általában úgy van, hogy viszi a pénzt, mert addig, amíg egy lovat az ember el tud adni bármilyen áron, nagyon sokat kell belefektessen, és hogyha húz egy vonalat és végez egy számítást, akkor az nagyon jó, hogyha majdnem nullába tud kijönni. És akkor az nem árt, hogyha van mellette valami más, ami még ezt megtámogatja, és akkor mi a tehenekre gondoltunk. Ugyanis egy olyan faluba élünk, ahol majdnem mindenkinek régebb tehene volt. Hát ez most már elmúlt persze, de hát mi még tartjuk ezeket a teheneket, nem túl sokat. Én azt vallom, hogy inkább kevesebb legyen, és nagyon jó minőségű, mint hogy sok, és akkor aztán bele vagyunk fulladva, meg trágyába, meg mindenbe.
Én akkor azt mondanám, hogy a szegény tehenek, ők a munkások, és a lovak a primadonák, ugyebár, és ha már a primadonákról beszélünk, a lovak, tehát az mégiscsak a szemet gyönyörködtet. Én biztos vagyok abban, hogy van olyan állattenyésztő, aki eljön és meglátja a szarvasmarhákat, és azt mondja, jaj, de szépek, és ígérem a kedves hallgatóknak, hogyha majd az interneten is nézik az agrárgazdát, akkor meg fogják látni, milyenek a tehenek, és meglátják, milyenek a lovak, mert lefényképezzük őket, és feltesszük azt is. Említette, hogy milyen nehezen lehet eladni.
A 90-es évek elején volt nekünk egy szerződésünk a Dálnok Kiménessel, és én nekik tartottam, meg készítettem fel csikókat, és azok közül nagyon sokan elmentek külföldre. Azon kívül pedig akkor a fogadhajtásban elég sok kézdivásárhelyi fogat ment, és nem volt olyan fogatuk, hogy ne lett volna benne itt felnevelt ló. Még a munkában is látszott, hogy kinek került a szájába zabla itt, kinek máshol. Ezt úgy sokszor el is szoktuk tárgyalni a férjemmel, miközben bíráltuk őket. Úgyhogy volt ilyen persze, sőt az egyik állatorvosi vizsgálaton nagy meglepetésünkre egy nagyon neves francia hajtónak a fogatába láttuk meg. Ugye vannak olyan világsikerkönyvek, amik egy ilyen versenyló életéről szólnak, de elég kalandos élete szokott lenni egy-egy lónak.
Mondtuk azt, hogy mekkora területen gazdálkodnak, de arra is kíváncsi vagyok, hogy nem csak fűkel, vagy esetleg lucerna a lovaknak, hanem kell ottan más is, abrak is kell. Tehát ez is van, és milyen abrakot termesztenek?
A lovaknak csak zabot, de hát persze ebből annyit termesztünk, hogy a teheneknek a lisztjébe is bele szoktuk örölni, mert a zab az egy nagyon jó takarmány, azért attól elég jól teljelnek a tehenek, akkor persze a kukorica, amit ezen a talajon nagyon-nagyon jól terem, és hát árpa. Árpa, mert ugye van ez a vetésforgó, erről már aki mezőgazdasággal foglalkozik, hallott, és kell váltogatni a növényt ahhoz, hogy a föld is jó legyen. Én, hogyha nem muszáj, nem vegyszerezek. Még a kukoricát sem szívesen vegyszerezem meg, úgyhogy mi nem vegyszerezünk, hanem mindig azzal, hogy mi következik az egyik növény után, mi a másik, azzal próbáljuk tisztán tartani a földeket.
Így első látásra azt mondanám, hogy könnyű kegyednek, mert az állatorvos itt van a háznál. Hát az utóbbi időben talán, mindjárt megtudjuk, hogy így van-e vagy sem, az állatorvos tényleg sokat tartózkodik ide-haza. Volt-e valamilyen komolyabb gond, ami az állatorvos jelenlétét igényelte?
Az állatorvos jelenléte az persze mindig nagyon fontos, azért, mert végül is ezek az állatok élnek, és az egyik pillanatban teljesen jól van, és a következő pillanatban nem eszik, és felmegy a láza 40 fokra, meg minden megmagyarázhatatlan okból kifolyólag, de az az igazság, hogy ha az állatok nagyon jól vannak tartva, és a takarmányra nagyon jól odafigyelve, sőt, még a mozgatásra is, akkor olyan nagy baj nem történhet. Volt olyan, hogy télen kiengedtük őket, és akkor annyira jól érezték magukat. Azt egy kicsit túlzás mondani, hogy itt ezek a tehenek munkások lennének, mert persze, hogy ők tejelnek, de szerintem ez nekik nem olyan nagy erőfeszítés. Nincsenek kiengedve legelni, hanem csak ki vannak engedve egy kicsit sétálni, és bizony a hatalmas tögyeivel sokszor olyan nagyokat ugrál, és feltartja a farkát, mintha valami boci lenne, és aztán ez persze, hogy az embernek nagyon jól esik ezt látni, egészen addig, amíg nem történik baleset. Mert amikor ezt télen a fagyos talajon csinálja, akkor bizony volt nekem olyan, hogy hát most már versenyló ide vagy oda, vagy szívfájdalom ide vagy oda, de az egyik legszebb tehenem ugrott rá a másikra, és leesett, és többet nem tudott felállni. És nagy kínnal, bajjal végül is egy ilyen 8-900 kilós állatot aztán behozni az istálóig, meg tartani egészen addig, amíg ott a földön, ameddig sikerül beadni a vágóhidra, az nagyon nehéz. Persze, hogy itt van az állatorvos. Viszont az is igaz, hogy a saját állatorvos mellett van egy körzeti állatorvos is, és ameddig a saját állatorvos nem volt itthon, addig, hát persze, hogy mindig rendszeresen jön az állatorvos, amikor hívom. Az állatorvos feladata, az, hogy ellátja az állatot, meg injekciót ad, meg kezeli, az 30%. A 70% az mindig a gazda dolga, mert hogyha a gazda úgy áll ahhoz a kezeléshez, ahogy kell, vagy még egy kicsit annál is jobban, akkor van siker, és hogyha nem, akkor nincs. El is tudok mesélni egy történetet, ami most nemrég történt velünk, hogy az egyik tehenem nagyon furcsán készült már az ellésre, ikerborjakat is ellett, és a tölgye rettenetesen megnőtt. És hát persze, hogy ilyenkor az szokott lenni, hogy begyullad, és ugye 4 tölgynegyedből áll a tehén tölgye, és az egyik első negyednél észrevettem, hogy kezdődött valami gond, és szóltam a fejőnek, hogy ezt a tehenet most egy pár napig, amíg helyre nem áll a tölgye, kézzel fejje. Mert a kéz az mégiscsak egy élő dolog, érzi, hogy mi van. Nem, hát persze, hogy aztán a fejű az mindig többet tud, mint én a fejésről, és akkor nem, mert hogy a gép jobban kiszívja. És mondtam neki, hogy hát ilyen nem létezik, mert hogyha a gép jobban megszívja, akkor azt jelenti, hogy gond van a géppel, azt akkor be kell állítani, meg kell állítani rajta. Addig vitatkoztunk, hogy ő persze ezt nem csinálta meg, és akkor egy olyan problémán, amin 3 nap alatt keresztül mehettünk volna, az eltartott majdnem 3 hétig. És persze, hogy még jobban begyulladt, és persze, hogy baj lett, és a végén muszáj volt megcsinálja azt, amit én mondtam neki, pedig ezt kikerülhettük volna, hogyha nem okoskodunk, hanem első perctől csinálja, amit mondok. Időnként van egy olyan érzésem, hogy a segítségeim azt hiszik, hogy jobban tudják, mint én. Ez is egy ilyen furcsa dolog, mert ugye mindenki nyugattal hasonlít össze minket, vagy hasonlítja össze a saját magát, hogy hát nyugaton ez van, meg nyugaton az van. Én azt vettem észre, elég sokat járunk mi nyugatra, hogy nyugaton a munkás nem gondolkozik. Neki, hogyha azt mondják, hogy 3 napig kézzel fejje, akkor ő azt megcsinálja, és nem az van, hogy visszaválaszol, és éppen nem csinálja meg.
Maradjunk abban, hogy sikerült ezt a tehenet megmenteni, és tovább adja a tejet, és nagyon hálás. Azt mondtuk mi, hogy könnyű, mert itthon itt van a házi állatorvos, a kedves férje személyébe, Keremen Atának nyújtom a mikrofont. Hogy érzi magát most, hogy ott hagyta a parlamentet?
Hát ez egy nagy kérdés, és gondolom mindenki olyan, aki 20 évet eltölt ilyen jellegű munkában, az a politikára rá lehet szokni. Tehát olyan egy kicsit, mint a kábítószer, hogy az ember azt hiszi, hogy továbbra is mindig ott kell lenni, mindig az véleményét hallatnia kell. Én ezt nagyon tudatosan próbáltam leszerelni magamban, hiszen én választottam azt is, hogy nem indulok tovább a parlamentbe, a 20 év az valahogy egy kerek időszak, tehát ezt nem kell különösebben magyarázni. Ez egy teljes életmódváltást jelent, hiszen én az elmúlt 20 esztendőben tényleg inkább csak vendég voltam itthon. Persze itt van az állatorvos, meg a véleménye az telefonon is itt volt mindig, de azért ennek a munkának mégiscsak a feleségem volt itt a gazda, és az emberekkel való munka az nem könnyű egyáltalán. De a feleségem is annyira megszokta az elmúlt 20 esztendőben, hogy olyan farmer, hogy nem is nagyon engedi az embert szóhoz jutni. Habár ő ezt a farmerséget olyan szinten végzi, hogy én ezt többször elmondtam parlamenti kollégák jelenlétében is, hogyha még egy olyan parlamenti képviselő feleséget mutatnak nekem, aki szénahordáskor, ha kell, reggel 6-kor felül a traktorra, és este 11-ig hordja a szénát, hogy a két traktor tudja egymást váltani, hát ilyet nem hiszem, hogy tudnának nekem mutatni. Ez egy nagy szerelem a feleségem részéről, ami ezt a farmerkedést illeti. Hát az egyértelmű, hogy amikor egy diagnózist fel kell állítani, vagy véleményt kell mondani, amikor egy-egy állatot reformálni kell, vagy elküldeni, vagy akkor azért mindig közösen döntjük ezeket a dolgokat el, és persze, hogy nekem megmaradt egy csomó olyan feladatom minisztériumi bizottságokban, meg lovas szövetség, meg tudományos akadémia, meg van egy csomó minden, amit én továbbra is kell vigyek, és csinálom is, de nagyon jó nézni azt, és szoktam is mondani, hogy itt ezen a farmon minden úgy egészbe a feleségemé, csak a feleségemmel együtt minden az enyém. Persze játék a szavakkal, de ma én azt mondom, hogy farmerkedni csak úgy szabad, hogyha ezt nagyon komolyan csinálja az ember. Ha csak azért farmerkedünk, hogy bizonyos Európai Uniós alapokat le tudjunk hívni, és közben az egy teljesen szakszerűtlen állattenyésztés, vagy szakszerűtlen növénytermesztés, akkor azt nem szabad csinálni. Én azt hiszem, hogy a politikához ahhoz nagyon fontos, hogy egy olyan hátországa legyen az embernek, ahova úgy tud hazamenni, hogy meg tud pihenni, ahol ki tud kapcsolódni, ahol a politikában nagyon gyakori rossz értelembe vett egymást kormozása az jelen van, és akkor itt az ember kikapcsol a lovai, tehenei, kutyái között, persze, hogy az ember másképp érzi magát, és ezt, amit mi annak idején tényleg egyfajta hobbi szinten kezdtünk el, és aztán utána lett belőle egy komolyabb foglalkozás, ez nagyon jó, hogy van az életemben, az életünkben.
Kedves hallgatóink, önök nevében is megköszönöm dr. Kelemen Attilának, állatorvosnak, volt parlamenti képviselőnek, és kedves feleségének, Kelemen Melindának azt, hogy fogadott bennünket, és én azt gondolom, hogy még visszajövök, mert van itt miről beszélni. Bár sok ilyen farmer volna itt a Székelyföldön, amivel lehet dicsekedni.
Befogom a lovam, befogom a lovam, földre festett iskolcsémmal. Elviszem a búzám, elviszem a búzám, a budapesti gőzmalomba. Megkérem a lisztes molnát, őrülje meg a búzámat. Úgyis más öleli, úgyis más öleli az én kedves galambomat. Megkérem a lisztes molnát, őrülje meg a búzámat. Úgyis más öleli, úgyis más öleli az én kedves galambomat. Aki a babáját igazán szereti, akármilyen jeges eső esik, mégis fölkeresi. Akármilyen jeges eső esik, mégis fölkeresi. Lám én a babámat igazán szeretem, akármilyen jeges eső esik, mégis fölkeresem. Akármilyen jeges eső esik, mégis fölkeresem. Akármilyen jeges eső esik, mégis fölkeresem. Akármilyen jeges eső esik, mégis fölkeresem.
Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Országszerte talán azt mondhatom, hogy egy kicsi lehűlést hozott a megváltozott időjárás. Kíváncsi vagyok, hogy dr. Mucsi Mihálynál, kézdivásárhelyi kertészmérnöknél, farmernél mi jót hozott ez az időjárás? Természetesen itten az enyhe lehűlésre gondolok.
Üdvözlök mindenkit, aki hallgatja a rádiót. Vasárnap este jött egy nagy idő, mondhatjuk úgy, hogy dír-dúr az nagy volt, de az eső nagyon kevés volt, alig 2 liter csapadékot kaptunk vasárnap este felé. Nem elég nekünk, sose elég az eső. Tulajdonképpen most az aratás után vagyunk, és nagyon fontos művelet, ami előttünk áll. Egy része meg is történt, ez az úgynevezett tarlóhántás. És ide bizony jobb volna egy kicsi csapadék könnyíteni a munkát, a gépi munkát, de ugyanakkor az alkatrészeknek a tartósítását is, olyan értelemben, hogy a száraz földbe persze jobban kopnak a kések, és ezért több a kiadás ez iránt.
Megkérdezhetem azt, hogy ha már tarlóhántásról beszélünk, milyen eredményeket ért el a szálas gabonáknál?
Mindenféle arati valami megtörtént most a július végén, augusztus első napjában be is fejeztem. Hát itt volt repce is, volt borsó, meg volt buza is, úgyhogy ez érdekesen történt ebben az ügyben, mert egyikből mentünk át a másikba, megkezdtem leghamarabb a repcével, A korai fajtákat le tudtam aratni időben, és jó körülmények között, utána át kellett csapni a korai buzafajtákba, mert a repkenem volt mindenhol beírve. Onnan átmentünk a borsóba, azt is csak egy részit, amit korábban vezettem, utána vissza a buzába, utána megint a repcébe, úgyhogy jövés-menés volt, de hála Istennek jó meleg idő volt, és így normális körülmények között befejeztem mindegyiknek az aratását. A termések úgymond van egy kicsit gyengébbek voltak repcéből, meg borsóból, legyen 500 kilóval, mint a tavaly. A repcéből alig értem el a 4300-at, borsóból 3200-3300 körül zártam, lerostálva, mondom tisztán. Húza viszont az mondjuk megvette a figurát, mert az elég szép termést hozott, több mint 7500 kilóba zártam, de volt 8-9000-es fajta, meg parcella is, úgyhogy oda kell figyelni a fajta összetételre. Akinek több területe van, az fontos, hogy több élési csoportból legyen vetve buzája, mert így szépen sorba lehet venni. A korai fajtákból én leghamarabb az arésánnak kezdtem, abból is termelek valamennyi magot. Utána átmehettünk az Alexbe, ezek román fajták, és még van igény rájuk, mert ha nem is olyan csodás a termésük, de biztonságos hozamot hoz minden évben. A kis termelők is, a kis gazdálkodók is kedvelik. De ugyanakkor vannak a késői fajták, mint nálam, ami volt az aktőr, és az egy csórefajta, meg a diszkú szintén csórefajta. Ezek a későbbi érőek is persze a nagy melegbe, kanikulába behozták az érést korábban, mint máskor, és így augusztus másodikára be tudtam fejezni mindenféle aratásomat.
Tehát a betakarítások ilyenfajta növényeknél már megtörténtek. Azt is mondotta, hogy tarlóhántást is végzett, ha jól értettem. Ez is egy nagyon jó dolog. Előkészületek megtörténtek már a burgonya betakarítás?
Már a tarlóhántásról beszélve, csak annyit, hogy nálunk, ahogy letakarodik az egyik parcella, legyen az repce, borsó vagy buza nyomba, egy kis nitrogénes műtrágyát szórunk, hogy aktiváljuk a talajlakó mikroorganizmusokat, ugye ezek felelősök azért, hogy a száraz anyagot, a szalmát vagy a szármaradványokat lebontsák tulajdonképpen szervetlen anyagból szerves anyaggá, és ezért élelem kell nekik, ezért nitrogén tartalmú műtrágyát szórok nem sokat, egy olyan 130-150 kg hektáronként, és utána egy 4 méteres Amazon nevű talajhántóba, aminek kései vannak, két rend kése, két rend tárcsa, utána egy forgó alkatrész, és ezzel ügyesen a szalma összevegyül a földdel, és így megállítsuk azt a párogást is ugyanakkor, ami történik a nagy melegben, kapilláris járatokat ugye megszüntessük, de ugyanakkor segítünk abba, hogyha egy esőt kapnak a talajaink, a földeink, akkor nyomba a gyomok kikernek, és majd szeptemberben egy totális gyomítása sikerül nyomtalanítani a területeinket a következő évre, de ugyanakkor a tarlóhántás után körülbelül egyharmadát a jövőben szánt burgonya területeimnek elvetem mustárral, mely ha jó időt kap ősszel, esősebb őszünk lesz, akkor november elejére szépen kivirágzik, és akkor szoktam beszántani, így mondván egy olyan zöld trágyát tudok alkalmazni szintén azért, hogy a szerves anyagot pótoljam a talajba, mert jó az a mondás, hogy a földjeinket mi tulajdonképpen kölcsön vettük a gyerekeinktől, tehát oda kell figyeljünk, hogy jó minőségi talajt hagyjunk magunk után a következő generációkra is. Most már visszatérve a burgonyára, készülünk olyan értelemben, hogy nagyon el vagyunk foglalva a rostálással, és valahogy meg kell minél több gabonától szabadítsam úgymond már a színeket, a raktárokat. Eladni viszont nem akarom eladni még, mert jelen pillanatban már 61-ban itt ígérnek, de nekünk nem elég. Tárolni akarom továbbra is a gabonát, lehet, hogy egy-két hónap múlva, mivel a minőségi gabona nem nagyon van az országban, és mi vidékünkön mondta, hogy a minőséggel nem hiszem, hogy gond legyen. Igaz, még az ellenzéseket nem végeztem el, most következik, hogy a napokban minden fajtát ellenőriztessek minőség szempontjából. A hozamokat tudom fajtanként, még a minőségtől függ, hogy miből fogok jövőre tovább buzát vetni. Hát a burgonya egy hét múlva az is megkezdődik, vagy körülbelül augusztus közepén már nekivágunk ennek az őszi kampánynak, és reméljük, hogy jó időt kapunk, annak is kell eső, habár nem a fejlődésének és a növekedésének mindeddig, hanem főképpen azért, hogy talajba levő nyírók segíti a gépi betakarítást, az értelemben, hogy minél kevesebb sérülést hozzunk a gumokon.
Dr. Mucsi Mihálynak, kézivásárhelyi kertészmérnöknek, farmernek, hallgatóink nevében is megköszönöm, hogy a kora reggeli órákban telefonon tájékoztatott bennünket. Önök a Marosvásárhelyi Közszolgálati Rádió Agrárgazda műsorát hallgatják. Kedves hallgatóink, hallom, hogy zúg valami, csobog valami, hát már el is árultam, de bizonyára kitalálták önök is azt, hogy valahol olyan helyen vagyok, ahol vízzel is gazdálkodnak. Korondon vagyok, egy pisztránk tenyésztőnél, akit megkérek rögtön itt az elején, hogy mutatkozzon be a kedves hallgatóknak, és mondja el a önöknek, és természetesen nekem is, hogy mi adta az ötletet erre a kicsi vállalkozásra.
Korondról vagyok, Györfi Ferenc, Alcsegnye utca 12 hámszám alatt. Hát ez az ötlet aprádonként kezdődött. Ugye nyugdíjba jöntem, hát akkor valamihez, mert az a nyugdíjon csekély nap, hogy így mondjuk, akkor muszáj volt valamihez hozzáfogni, hogy egy kicsit pótolja. Itten van nálunk 1867-ben volt felújítva egy régi vízszima lomb. Községben volt 17 darab ilyen, ez az egy, amelyik fennáll és működik. Sajnos csak ilyen látogatni, nincs igény rá.
Nincs igény rá, hogy örüljön is.
Nincs igény rá, hogy örüljünk, így bemutatásra használjuk. Jönnek Magyarországról, Brassó, Vásárhely gyerekek, bemutatom nekik, hogy hogy működik a vízimalom.
De remélem, hogy akkor egy-egy kicsi örölni valót betesz a kövekre.
Hát aztán, ahogy mondják be, fel van töltve a törőbúza úgy székelyesen, és akkor csak elindítom a gyerekeknek, hogy lássák, hogy ezelőtt milyen volt a vízimalom. Sajnos most már nincsen, nem is lehet még a környéken se látni vízimalmot. Ez csupán csak azért tartom fel, hogy lássák, hogy régebb milyen volt egy vízimalom.
Hát a kedves hallgatóknak bemutatjuk képen is, mert majd azt külön le fogom fényképezni, és feltesszük majd a honlapra. Na akkor szíveskedjék megmondani, ha már víz van, vízimalom van, akkor a vizet nem kell hagyni, ugye potyára elfolyjon, mert bizonyára fizetni kell érte, akkor pisztránk tenyésztéssel is foglalkozik. A szakmát kitanulta, vagy csak úgy hozzászokott?
Csak úgy jött magától, nem tanultam ki, hogy apránként kezdtük mind itt például a kertészetét. Egyik fát ültettük ide, a mást oda, a pisztrangar is úgy kezdtük. Kezdtük kicsin, kezdtük nevelni, és aztán úgy apránként belejöttünk, hogy mondja a székelyesen. Máskülönben a vendégeknek pisztrangot sütünk, avval foglalkozunk.
Aval is foglalkoznak.
Aval is foglalkoznak.
Hát mindez jó, mert falun az ember mindig megtalálja, és főleg a székely ember azt, hogy mivel tudna a legjobban foglalkozni, ugye kicsit előre lépjen. Ez egy családi vállalkozás. Hányan csinálják a családból?
Hát ezt most jelenleg négyen csináljuk a feleségem. Idáig a feleségem már csináltuk két évig, akkor most a fiam sem menjem. Négyen csináljuk, de ilyen kicsit családi vállalkozás az egész csak.
Tehát az öröm megvan, és én azt mondom, lehet, hogy vannak nehézségek, ugye, mert nem biztos, hogy minden nap kopognak a turisták. De öröm megvan elsősorban azt, hogy látják azt, amit felépített, hogy milyen szép és hogy rendezi magát a természet itten a kertben, és a másik az, hogy a gyerekeknek, én főleg azt fogtam meg magamnak, hogy a gyermekeknek bemutatja, hogy valamikor régen-régen biza-biza ilyen malommal öröltek. Hát én azt kívánom önnek, hogy sokan jöjjenek meglátogatni, sokan kérjék, hogy süssön pisztrángot, és mutogassa a gyerekeknek ezt a malmot.
Bármikor szívesen várunk minden kedves vendégét.
Mondanom se kell önöknek, hogy tűző napon nem csak az Agrárgazda rovat szerkesztője Tóth Béla van kint a földeken, hanem a traktorista is, aki éppen bálázza a szalmát. Milyen szalmát báláz? Búza vagy árpa?
Kritikálé van.
Mekkora terület kell ezt begyűjteni?
Ez 40 árú.
Azt tudom, hogy nagyon siet, azt is tudjuk, hogy nagyon meleg van, biztos van egy liter vize, amivel megkínálhatja a szerkesztőt, mert a szerkesztőnek még vize sincs. Mondja meg, legyen szíves, ha itt végez, hova kell menni?
200 méterrel lenne, ott is van egy 50-ás, akkor vissza Agyafalvár, Lajoshajó.
Köszönöm nagyon szépen, hogy szóba állt velem, és higgyel nekem, hogy pont úgy szenvedek a melegtől, mint ön, és köszönöm, hogy megállt és beszélt velünk. Bizonyára, kedves hallgatóink, látták a két képet, és azt is, hogy hol jött le a szerkesztő ide a tarlóra, és a traktor gyűjtötte be, bálázta a szalmát, hogy milyen helyen dolgozunk. Nehogy azt higgyék, hogy nekünk minden csak úgy oda ejtenek az asztal elé, és tessék csinálni. Pont úgy ízadunk a mezőn, mint a mezőgépész kint, amikor bálázik, pont úgy esik az eső ránk is, mint amikor esetleg szántanak. Tehát az agrárgazda riportere, és általában a mezőgazdaságban dolgozó riporterek éppen eleget szenvednek az időjárástól. És akkor még hadd tegyem hozzá, azt mondja a gazda, vagy az, aki mezőgépész, hogy ne haragudjon, nem nyilatkozok.
A vonatnak hat kereke sárgára van estve, azzal visznek engemet Budapestbe. Ott várnak rám a budapesti szőke lányok, de én csak úgy betyárosan kacsinnatok rájok. Ott várnak rám a budapesti szőke lányok, de én csak úgy betyárosan kacsinnatok rájok. Megérkeztem Budapestre, vártak rám a lányok. Képes lapot küldök a babámnak, megkérdezem, szeret-e még úgy, mint régen, mert különben Budapesten száz is akad nékem. Megkérdezem, szeret-e még úgy, mint régen, mert különben Budapesten száz is akad nékem. Megkérdezem, szeret-e még úgy, mint régen, mert különben Budapesten száz is akad néken. Megkérdezem, szeret-e még úgy, mint régen, mert különben Budapesten száz is akad néken.
Önök a Marosvásárhelyi Közszolgálati Rádió Agrárgazda műsorát hallgatják.
Volt szerencsém felkeresni egy olyan fiatal házaspárt, akik kertészettel foglalkoznak. Itt állunk a fólia sátor előtt, szebb név, szebb, csodálatos paradicsom, piroslék, tehát alig várja, hogy szedjék és vigyék a vásárlók. Megkérem, hogy mutatkozzanak be, és mondják el nekem azt, hogy mekkora területen van ez a fólia sátor, és mi minden van benne.
Jó napot kívánok, Csiki Ilona vagyok. Szent Háromságon kertészkedünk, jelenleg 4 fólia sátorral, amiből 2-ben paprikát, gogost és kápiát termelünk, 1-ben paradicsomot és 1-ben uborkát betevésre, eltevésre. Mellette pedig még szabadföldön van mindenféle zöldségünk, mivel így éri meg nekünk, hogy mindenféléből legyen egy-egy kicsi, amit értékesíteni tudunk a piacon.
A férjet is megkérdem, és meg is kérem, hogy mutatkozzon be. Szakmabeliek, vagy csak egyszerűen az a falusi fiatal ember ösztöne vitte arra, hogy kertészkedjenek?
Jó napot kívánok, Csiki Endre vagyok. Tehát szakmabeliek, 2009-ben végeztem a Budapesti Corvinus Egyetem nyárátszeredai levelező tagozatján, mint kertészmérnök.
Azt már a kedves feleség elmondta, hogy mi minden van. Van-e szerencséjük értékesíteni teljes egészében azt, amit önök termesztenek?
Igen, a Marosvásárhelyi gyémántpiacon értékesítjük, és itthon a faluk. Januárban vetjük a retek salát, a zöldhagyma, azt értékesítjük április közepéig, április közepébe kerül be a paradicsom paprika, és aztán van másfél hónap
vakáció,
igen.
Veszik a palántákat, vagy saját maguk nevelik?
Mi neveljük a palántokot.
A magok azok honosak? Az a mi megszokott erdélyi ízű paradicsomunk, paprikánk?
Hát van paradicsomunk, ami a megszokott hagyományos, az az igazi régi, még a mama fajtája. Viszont a fóliákban ott hibrid magokat használunk, mert így éri meg. Tehát a mama fajtája az nem bírja a fóliában, lebetegedik, keveset terem, úgyhogy ott hibrideket használunk. Paradicsomunk a szabadföldön van, az kint van a kertekben.
Érdemes volt neki fogni?
Tehát végül is meg lehet élni belőle.
Annál is inkább, mert ez a szakmája. Nem másnak csinálja, mint mérnök, mondjuk. vagy mint mérnök házaspár, azt is talán mondhatom. Nem, hát csak nem, de megtanult a férjétől. Igen. Vannak esti órák, nem? Na, hát ez nagyon jó, és akkor magától értetődik, hogy saját magának dolgozik, mint szakember. Hát ennél nagyobb kegyelem nem is kell az élettől. Terveik, növeljük meg ezt a fóliasátort, vagy evel maradunk, ami van?
Szeretnénk még bővíteni, itt meg meglássuk.
Idegen vezetőm is van.
Török Gáspár a nevem, a polgármester vagyok Nyárad-Gáfolván. Hát a fóliasátros, Szentháromságon van, ahol most jelenben vagyunk, a Csíki Endrénél. Van Nyárad-Szentlászlón Kálmán Csabiék, Kálmán Zsoltiék, már ez is fiatalember. Nyárad-Gáfolván van Marton Robinál, aki még fóliasátorral. Bustya Jutka, Keresztes Jenikő, aki Gyémánt piacra járnak be, akkor tudják értékesíteni.
Szíveskedjék nekem megmondani, tekintettel arra, hogy mégiscsak talán jobban tudja, mint én, hogy ezek a gazdálkodók, a fiatalok is, és az idősebbek is a támogatásokat megkapták az idén. Hogy állunk ezzel? Segíti a községi polgármesteri hivatal gondjaikban ezeket a fiatalokat?
Hát, támogatás amúgy a Paradicsomra volt, ilyen uniós támogatás, na de abban nem tudott senki se, mert ott megvoltak a kritériumok, abban nem tudott senki se abba belé menni. Nem,
az nem nekünk készült.
Nem, egyszerű falusi embernek, szerény embernek készült az.
Úgyhogy na ez volt az egyik, s a többi? Földalapú támogatás?
Azok mennek minden, igen.
Hát kérem szépen, én önöknek egész évben 100%-os termést kívánok, és legyen örömük benne. Én biztos vagyok abban, hogy óriás léptekkel. De nekem egy nagyon jó ismerősöm egyszer azt mondta, hogy az ember csak apró lépésekben gazdagodjon meg, mert ha bukik, nem esik nagyot. Sok sikert!
Köszönjük!
Vásárhelyi Rádió. Yeah.
Kedves hallgatóink, önök a Marosvásárhelyi Közszolgálati Rádió agrárgazda rovatát hallgatták. A szerkesztő Tóth Béla megköszöni szíves figyelmüket és azt, hogy velünk rádióztak.